Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Excellenciás Hölgyek és Urak! Köszönöm szépen a meghívást. Megtisztelő, hogy ennyien érdeklődnek még így a választások utáni hétfőn is. Ezután ez iránt, az előadás iránt. Magyarország kilátásairól azt hiszem, hogy közeledik az átadás, átvétel, majd egyre kevésbé autentikus az, amit én mondok, hiszen lesz, akinek ez lesz a dolga és felelőssége hamarosan. És ez a felelősség nem lesz kicsi, mert azt gondolom, hogy Magyarország az elmúlt egy évben elindult egy nagyon más úton, mint amin hát jó évtizede alatt. Ez egy nagyon nehéz és nagyon fájdalmas út volt nagyon sokak számára, és sok szempontból a kényszer szülte. De meggyőződés, hogy Magyarországnak ezen az úton kell tovább haladni. Ez az az út, ami kivezet abból a válságból, amelybe nem csak a világ gazdaság problémái, hanem saját régóta halogatott döntéseink miatt is került. Engedjék meg, hogy még ne a kilátásokkal kezdjem, hanem először egy kicsit visszatekintsek arra, hogy mi is történt, és hogyan, mit végeztünk az elmúlt időszakban. Hát, hogy a világgazdasági válság hogy alakult ki, ezt azt már nagyon sokan elemezték, és ezzel nem szeretnék sokat foglalkozni. Én azt gondolom, hogy egyszerűen az az inga, amely a piacgazdaságban, a kapitalizmusban az egyensúlyt tartja, az az inga, amely a mohóság és a félelem között van valahol egyensúlyban, jó esetben félúton, amitől működik a kapitalizmus rendszere. És ez az inga túlságosan kilengett hosszú ideig a mohóság irányába, majd amikor visszalendült, akkor annyira visszalendült a másik irányba, hogy jó időre lefékezte a finanszírozást és a gazdasági növekedést. Hát ebben ez a válság érte el Magyarországot ugye másfél évvel ezelőtt, és nem találta jó helyzetben Magyarországot. Magyarország másfél évvel ezelőtt egy 3 éves fogyókúra vége felé tartott, amikor 10% környékéről, ugye 3% környékére csökkent a gazdasági hiány. De önmagában ettől még Magyarország reputációja sem, és növekedési kilátásai sem voltak olyanok, amelyek megnyugtatták volna a pénzügyi piacokat. Hát ebben a helyzetben kellett tavaly tavasszal átvenni a kormányzást, és hát egy azonnali válságkezelést végigcsinálni. Ugye, ha azt mondom önöknek egy évvel ezelőtt, mondjuk, ha itt állunk, hogy azt ígérem, hogy egy év múlva nem 310 lesz a forint, hanem mondjuk 265, és hogy a jegybanki alapkamat mondjuk a fele lesz annak, mint ami akkor volt körülbelül. Ha azt mondom, hogy hát olyan 100 000 munkahelynél többet nem fogunk elveszíteni, akkor azt gondolom, hogy sokan lehet, hogy kinevettek volna egyrészt, de másrészt a kezembe csaptak volna, hogy ez egy vállalható célkitűzés. Most azt gondolom, hogy részben Magyarország áldozatvállalásának következtében, részben pedig a világgazdaságban bekövetkezett stabilizáció eredményeként, de kettőnek az együtthatójaként jutottunk el oda, hogy ma a magyar gazdaság sokkal stabilabb helyzetben van, mint volt mondjuk egy évvel vagy másfél évvel ezelőtt. De fontos leszögezni azt, hogy önmagában az egyensúly helyreállítása, amely hát ilyen látványosan, a számok tekintetében látványosan történt meg, és amely éppen itt az ebédnél mondták néhányan mellettem ülők, hogy nagyon érzékelhető a nemzetközi bizalomnak a visszatérése. Nos, ez önmagában nem lett volna elegendő, nem lenne elegendő, hogyha Magyarország növekedési kilátásai nem javultak volna a középtávon előre tekintve. Ezért nem volt elég csak egyszerűen megszorítani, kiadást csökkenteni, a GDP 5%-át kitévő megszorítást, takarékossági programot végigvinni, hanem ezen túl olyan változtatásokat is végig kellett vinnünk, amelyek jó 10 éve késtek már Magyarországon, amelyek az ország növekedési potenciáját emelték meg a következő időszakra. Ugye egy olyan programmal indultunk el, ha emlékeznek, tavaly tavasztal, sokan mondjuk vállalati válságkezelésből ismerik ezt a front-loaded fogalmat, hogy rögtön a program a válságkezelés elején kell a legnehezebb, legfájdalmasabb intézkedéseket megcsinálni, amikor még hát van rá lendület, van rá támogatás. Most egy ilyen programot csináltunk meg. Tavaly a kormányzás első 100 napjában 3 lényeges strukturális reformot is végigvittünk a kiadás csökkentés mellett, illetve annak részben részeként. Az egyik, a nyugdíjrendszert átalakítottuk, amely a nyugdíjkorhatár emelésével, a 13. havi nyugdíj kényszerű elvételével és más változtatásokkal a következő 30-40 évre fenntarthatóvá tette a magyar nyugdíjrendszert. De ez azt is jelenti, hogy a következő 20 évben folyamatosan csökkenni fog a GDP arányában az, amit nyugdíjra költünk, kell költenünk, ami hát lehetőséget teremt, hogy ezeket a forrásokat a növekedés irányába használja fel Magyarország. A másik lényeges változtatás az a szociális rendszernek egy olyan átalakítása, amely sokkal jobban ösztönöz a munkára, a munkavállalásra. És ezt célozza a harmadik lényeges változtatás is, az adórendszernek az átalakítása. Ott ugye a munkát terhelő adókat csökkentettük jelentősen. Az adóék az olyan 8%-kal csökkent Magyarországon egyik évről a másikra az átlagjövedelmeknél. Ezzel párhuzamosan persze más adókat emelnünk kellett a recesszió miatt, de mind a három intézkedésnek, a nyugdíjkorhatár emelésnek, a szociális rendszer átalakításának és az adó átalakításnak is egy nagyon egyszerűen megfogalmazható célja volt, az ország növekedési képességét a foglalkoztatás növelésével, középtávú növelésével javítani. Itt a teremben többnyire vállalatvezetők ülnek, és én magam még gazdasági miniszterként, meg még korábban magam is vállalatvezetőként nagyon sokszor találkoztam azzal, hogy miközben a Magyarországon az egyik legalacsonyabb a foglalkoztatási mutató, aközben nagyon sokan panaszkodtak a válság előtt, hogy nem találnak szakképzett munkaerőt. Tehát egy olyan strukturális munkanélküliség alakult ki, hogy miközben kevés a foglalkoztatott, legalábbis legálisan, aközben nincs elegendő képzett ember. No, ezek a változtatások ebbe az irányba indították el a gazdaságot középtávon. Jó néhány olyan reformot csináltunk, amely nem most, hanem 2012-től fogja majd kifejteni a hatását. Például a nyugdíjkorhatár emelése, vagy a GYED futamidejének csökkentése 3-ról 2 évre. De ezek azok a változtatások, amelyeket beárazva a magyar gazdaság jövőjébe jelentősen emelték az ország növekedési képességét. Ugye ma elég széles egyetértés van abban, hogy Magyarország már a jövő évtől 3-4% közötti sávban tud majd növekedni a mai gazdaságpolitikai pályán haladva. Ezzel azt gondolom, hogy sokan kiegyeztek volna az elmúlt 3 évben, hogyha ezt produkáljuk. Itt a kérdés az, és ez már egy előre szóló üzenet, hogy ezt a növekedési képességet fenntarthatóvá tudjuk-e tenni. És akkor rámenve az előadás címére, a jövőről beszélve egy pár szót, hagyd mondjam el azt, hogy nekünk, akiknek megadatik az életben az, hogy egy ideig egy országot irányíthatnak valamilyen pozícióból, azt gondolom az a mindenkori felelősségünk, hogy a hazánkat felkészítsük arra, hogy mihez kell alkalmazkodni, mit kell másképp csinálni, hogyan kell megfelelni az újabb és újabb nehézségeknek, amelyek természetszerűleg következnek a fejlődésből és a haladásból. És ha én tisztességgel szeretném fölkészíteni a hazámat arra, hogy a következő években mi várható, akkor azt kell mondanom, hogy egy sokkal kedvezőtlenebb gazdasági, világgazdasági környezet lesz várhatóan a következő 5-10 évben, mint az megelőző 10 év volt. Akkor vagyunk tisztességesek, hogyha ezt megmondjuk, és ehhez készítünk stratégiát. Én arra számítok, hogy a világban a növekedés jelentősen lassulni fog az előző 10 évhez képest. Arra számítok, hogy a következő 4-5 évben Európa kormányai, de nem csak Európában, máshol is, mondjuk az Egyesült Államokban, azzal lesznek elfoglalva, hogy azt az adóssághegyet és azt a deficit halmot, amit összehordtak az elmúlt időszakban a válság következtében, azt valahogy elhordják. Elhordani pedig ezt a deficit és adósság problémát csak egyetlen egy módon lehet, takarékossággal és szerkezeti átalakításokkal. Azzal, amit Magyarország elkezdett az elmúlt 1 évben. Ebből pedig az következik, hogy a következő 5 évben élesedni fog a verseny a piacokért, a munkahelyekért, a elérhető hitelforrásokért, hiszen az az adósság, amit finanszírozni kell, az a hiány, amit finanszírozni kell, az sok esetben el fogja szívni a forrásokat a vállalkozások elől. Kisebbek lesznek a piacok, kisebb lesz a növekedés, és nehezebb lesz erőforrásokhoz jutni. Na most, ha ez így van, akkor Magyarországnak arra kell felkészülni, hogy ebben a jóval lassabban növekvő európai gazdaságban, amely ma is, ha Nyugat-Európát veszem, akkor közel 70%-át teszi ki a magyar exportnak. Az összmagyar exportnak ugye közel 80%-át a GDP-nek. Szóval egy ennyire exportra utalt országban nekünk arra kell készülni, hogy hogyan tudunk még versenyképesebbek lenni, hogyan tudunk olyan körülményeket teremteni, hogy még több munkahelyet vonzunk ide Magyarországra, vagy vonzunk vissza Magyarországra. Ehhez kell Magyarországnak felkészülni és tovább átalakulni. Ezért mindazok a változtatások, amelyeket a kormány elindított az elmúlt egy évben, az a változási út, amely Magyarország elindult, az nem érhet véget most egy év után, a válságkezelés egy éve után. Hanem tovább kell menni, végig kell menni azon az úton, ami Magyarországot fenntarthatóan növekedési pályára helyezi. Mi kell ehhez? Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog, hogy a makroszámoknak, a makrogazdaságnak, az egyensúlynak rendben kell lenni. Továbbra is szigorú költségvetési politikára van szükség Magyarországnak. Törekedni kell arra, hogy az idén is itt a 4% környékén tartsa a hiányt, ahova ígértük, és amely Európa 5. legalacsonyabb költségvetési hiánya ebben az évben. Utolsóból lesznek az elsők, mondják. Másrészt törekednünk kell arra, hogy az adósságunkat a következő időszakban folyamatosan csökkentsük. Ugye most 80% körül az idén csúcsra ér és fordul a magyar eladósodás. Most egy csökkenő pályára áll rá Magyarország adóssága, de ezen a pályán rajta kell maradni. Ehhez kell az alacsony költségvetési hiány és egy nagyon tudatos, megfontolt gazdaságpolitika. A másik, hogy folytatni kell azokat a lépéseket, amelyek a gazdaság növekedését fenntarthatóvá teszik. Hiszen most egy viszonylag alacsony bázison fog 3-4% között növekedni a magyar gazdaság a következő 2 évben. De 2 év alatt jó esetben visszanyerhetjük azt a 6%-os veszteséget, amit a tavalyi évben elszenvedtünk. Visszajuthatunk oda, ahonnan a válság előtt indultunk, de ez kevés, hiszen már a válság előtt sem haladtunk úgy, ahogy szerettünk volna. Ezért Magyarországnak további lényeges, érdemi szerkezeti átalakításokat kell kezdeményezni. Én azt gondolom, tovább kell menni az adók csökkentésével, tovább kell menni olyan változtatások, amelyek a szociális rendszerben még több ösztönzést hoznak a munkaerőpiacra való belépésre és ottmaradásra. És azt gondolom, hogy van néhány olyan terület Magyarországon, amely régóta szintén megérett az átalakításra, jelen gondolom az önkormányzatok és a közigazgatás működését és rendszerét, amely 2/3 többséget igényel. Remélem ez megteremthető lesz ehhez. És ilyennek gondolom az oktatás rendszerét, amelyen a jövőnk múlik. Hadd emeljek ki még egy területet, ami nagyon fontos. Van még egy 2/3 terület, ahol nagyon lényeges változtatásokat kellene csinálni, ez pedig a korrupcióhoz kapcsolódó területek. Itt a kormány elkezdett néhány intézkedést az elmúlt időszakban, nem mindegyiket tudta végigvinni, és nagyon sokszor ennek politikai ellenállás is akadálya volt. Én azt gondolom, hogy ideje lenne, hogy pártfinanszírozás, kampányfinanszírozásra vonatkozó törvényeket alapvetően alakítsák át Magyarországon. Ez is jelentősen segítene abban, hogy a politika visszaszerezhesse elvesztett hitelét. De mindezeken az átfogó ügyeken túl van néhány olyan terület, amelyen elindultunk az elmúlt időszakban, az elmúlt 1,5-2 évben, de amelyeken még tovább kell menni. Én ilyennek gondolom azt, hogy Magyarországnak szüksége van egy tudatos iparpolitikára. Meg kell mondani, hogy mi az, amiben mi jobbak lehetünk másoknál. Nem azt mondom, ne értsenek félre, hogy az államnak ki kellene találni és zöldmezősen ide álmodni új iparágakat. Azokra kell építeni, amik itt már gyökeret vertek, aminek van háttere. De azokat az iparágokat tudatosan támogatni kell. 4 iparágra vonatkozóan fogadtunk el stratégiát az elmúlt egy évben, amelyeket egy elemzés alapján választottunk ki. Az autóipar, járműipar, a gyógyszer és biotechnológia, a logisztika, és az informatika, elektronikai, tehát ebben gyártás és az informatika, mondjuk szoftver oldala is, kutatásfejlesztés oldala is ott van. Ezeken a területeken azt gondolom Magyarországnak tudatos, hosszú távú, kiszámítható stratégiára van szüksége, ahol együttműködik az iparági szereplőkkel. Van még három iparág, ami nagyon fontos az alacsony képzettségűek foglalkoztatása szempontjából, a turizmus, az agrárgazdaság és az építőipar, ezekre is kiemelten kell figyelni a mindenkori kormány. Ez egyik dolog. A másik egy ilyen tudatos gazdaság stratégiának, ami az ország növekedését stabilizálni akarja, érdemben kell a bürokrácia csökkentéssel foglalkozni. Én magam jelentettem be egy másfél éve, hogy megmértük, és Magyarországon magyar vállalkozások körülbelül kétszer annyit költenek bürokráciára GDP arányosan, mint más hasonló európai ország, vagy is az európai országok átlaga. Néhány dolgot az adóegyszerűsítés terén megléptünk. Vezettünk be a jogszabályokat, amelyek engedélyezés helyett bejelentési kötelezettséget írnak, csak elő mondjuk egy telep engedélyezésnek. Bevezettük azt, hogy az önkormányzatok és állami szervezetek, ha tartoznak, határidőn túl tartoznak egy vállalkozóknak, akkor ez csak késedelmi kamat kötelező kifizetése mellett tehetik. Tavaly július óta működik ez a jogszabály. Bevezettük tavaly júliusban azt, hogy egy állami hivatal, ha ellenőriz és büntet, akkor először csak, még bírság kivetése előtt, először csak jegyzőkönyvet kell, hogy felvegyen, megállapítsa a problémát, és egy hónap múlva visszatérve, ha nem hárítják el a bajt, akkor rúhat ki büntetést, hiszen nagyon sokan panaszkodtak arra, hogy ez visszaélésekre ad okot ez a hivatali magatartás. Szóval néhány dolgot ebben elindítottunk, de azt gondolom, hogy bürokrácia csökkentésben egy nagyon tudatos, módszeres, a problémákat elemző és megszüntető magatartásra van szüksége, hogy több évig tartó folyamat ez, amelyben a vállalkozások szereplőivel kell együttműködni. Szükség van tudatos piacépítésre, ez nyilván elsősorban a vállalkozások feladata. De a mindenkori magyar kormánynak van arra eszközrendszere, például az ITD Hungary, amely segítheti azokat a kis és közepes vállalkozásokat, akiknek a külpiacra kilépés az egy nagyon nagy nehézséget és költséget jelent. Az elmúlt másfél évben az ITD munkatársai, ahogy meghirdettük a gazdasági csúcson, több mint 2000 vállalkozáshoz mentek el, látogatták meg őket, Magyarországon működő kis- és középvállalkozásokat, és megkérdezték, hogyan tudnak nekik testre szabott módon segíteni. Szükség van arra, hogy folytatódjanak azok a kis- és középvállalkozásokat támogató programok, amelyek a jelenlegi forrás szűke helyzetében garancia, kamattámogatás, kedvezményes hitelek és pályázatok segítségével pótolják azt a eredendően meglévő tőkehiányt, illetve azóta létrejött most éppen forráshiányt, amely ezen a területen kialakult. Itt 2009-ben mintegy 800 milliárdnyi támogatás jutott el különböző garanciák, hitelek és pályázati pénzek formájában a vállalkozásokhoz. Ez sokkal magasabb, mint a megelőző években, de azt gondolom, hogy mindaddig, amíg rendelkezésünkre állnak az uniós források, és ez még jó néhány évig így lesz, addig folytatni kell ezt a programot és bővíteni, szélesíteni. És végül még egy dologra szükség van, az infrastruktúra tudatos, gazdaságorientált fejlesztésére. Ebben jó néhány dolgot megtettünk az elmúlt időszakban, épp most lépett be Magyarország az ezresek klubjába, azon országok körében, ahol már 1000 kilométert meghaladó autópálya működik, és emellett még további 1200 kilométernyi kis 4-5 számjegyű utat is újítunk föl. Jó néhány dolog történik, de azt gondolom, hogy a vasúti infrastruktúra korszerűsítése legalább ennyire fontos. Szóval azt gondolom, hogy gazdaságpolitikában, gazdaságfejlesztésben az alapokat rendben kell tartani. A direkt gazdaságfejlesztésnek ezeket az eszközeit tudatosan és célszerűen, kiszámíthatóan és az iparági szereplőkkel egyeztetve tovább kell vinni. És emellett leginkább figyelni kell arra, hogy az ország van azok az úgynevezett, mondjuk így non-keynesi tényezők, azok a tényezők, amelyek nem direkt módon élénkítik a gazdaságot, de közvetetten nagy hatással vannak rá. Ilyennek gondolom az oktatás, képzettség rendszerét, azok rendben legyenek, sokkal inkább rendben, mint ahogy eddig voltak. Ez egy pedig fontos, lehet, hogy rövid távon fájdalmas, de érdemi szerkezeti átalakításokat, változtatásokat igényelnek. Mindezzel együtt a döntő kérdés az, hogy Magyarország a válságból kifelé haladva képes lesz-e visszaszerezni azokat a munkahelyeket, amelyeket elvesztett, és képes lesz-e ezek mellé újakat szerezni. Hiszen nagyon sok országban tapasztalom azt beszélgető vezetőkkel, hogy az az érzés, hogy mindenki azt gondolja, hogy hát majd elmúlik ez a válság, és akkor ott folytatjuk, ahol a válság előtt abba hagytuk. Majd visszajönnek a munkahelyek, és megy tovább az élet. Nem. A vihar előtt haladtak a hajók valamilyen versenyben, a vihar teljesen összekeverte a mezőnyt, és azok, akik sikeres stratégiát választanak a viharban, azok lehet, hogy a vihar után az élen jönnek ki, még akkor is, hogyha a vihar előtt hátul voltak, és fordítva. Ezért van óriási jelentősége annak, hogy Magyarország időben kezdett el a válság kezeléssel foglalkozni, hogy hosszú távra ható intézkedéseket hozott, és olyan lépéseket tett, amelyek lehetővé teszik, hogy Magyarországra több munkahely jöjjön a jövőben, mint amennyi a válság előtt itt működött. Elemi érdekünk ez, hiszen ebben korábban hát be volt deszkázva az ég, nem haladtunk előre jó néhány éve. Magyarország egy vonzó befektetési célpont. Korábban terjeszkedéssel, most inkább koncentrációval, termelés összevonással jelentkeznek a befektetők. De a tavalyi évben, a legnehezebb válság évben is 5000 munkahely, új munkahely települt Magyarországra, külföldről. Meg kell ezeket becsülnünk, és úgy kell dolgoznunk, hogy minél több jöjjön ide külföldről, és minél több maradjon itt Magyarországon kisvállalkozónak, közepesnek és nagynak egyaránt. Én azt gondolom, hogy Magyarország problémái nem egyedülállóak. Nekünk nagyon gyorsan, válságkezelő módon kellett lépni. De a következő 4-5 évben nagyon sok ország kényszerül majd hasonló lépésekre. Olyanokra, amelyeket Magyarország megtett. Magyarország most bizonyos értelemben helyzeti előnybe kerül. A következő években már nem a költségvetési hiány radikális lefaragásával kell foglalkozni, hanem azzal, hogy hogyan tudunk az egyre élesebb piaci versenyben helytállni, és hogyha jól állunk helyt, akkor Magyarországon gyarapszik a foglalkoztatás, ha gyarapszik a foglalkoztatás, akkor bővül a gazdaság, csökken az elvonandó adók mértéke, és Magyarországon egy olyan gyarapodás indulhat be és stabilizálódhat, amely a 90-es évek második feléhez hasonlóan évente 2%-kal érzékelhető módon közelítheti Magyarországot az Európai Unióhoz. Ez az a lelkesítő forgatókönyv, amire azt gondolom, hogy a magyar társadalom nagyon nagy része 1990-ben és azóta is vágyott, egy érzékelhető, kézzelfogható, évről évre megtapasztalható európai felzárkózáshoz. És azt gondolom, mindabból, amit elmondtam, talán következik, hogy a politikai érdek, a gazdasági érdek, és összességében a magyar társadalom érdeke ebből a szempontból egy irányulat. Köszönöm, hogy meghallgattak.